Imádkozzunk. Menj, Atyám, mi megvalljuk azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Elhisszük azt, amit te mondasz rólunk, hogy nem a világ a probléma, hanem mi magunk vagyunk azok, hogy a mi szívünkben van az a bűn, ami elválaszt minket tőled. És hisszük azt, hogy nélküled egyedül a te igazságos haragodra számíthatunk. És köszönjük azt, hogy te láttad a mi állapotunkat, és hogy te elküldted a saját fiadat, hogy meghalljon és megmentsen minket. Köszönjük, hogy Jézus vállalta a keresztet, hogy mi megtapasztalhassuk a kegyelmedet, és köszönjük azt, hogy ő elvégezte azt, amit mi sohasem tudtunk volna elvégezni, és köszönjük, hogy ráhelyezted a te haragodat azért, hogy mi ne azt tapasztaljuk, hogyha mi benne vagyunk. És sosem fogjuk teljesen megérteni, hogy mekkora volt az áldozat. Egyszerűen csak áldunk téged azért, hogy ennyire szeretsz minket, hogy ekkora a te kegyelmed, azért, hogy Jézus miután meghalt, ő feltámadt, és ezzel utat nyitott hozzád. És csak imádkozunk, hogy kérlek, hogy ez az evangélium, ez váljon valósággá mindannyiunk életében, és add, hogy csak téged imádjunk. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen élő Isten, az egyetlen méltó Isten, és köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Amen.
Köszönöm Marci, köszönöm a zenészeknek, ha jól tudom, nincs gyerekvigyázás ma reggel. Tehát, ha itt vagytok és gyerekekkel vagytok, akkor azt kérném, hogy akkor kicsi gyerekekkel ott nézhetitek, és ott hallhatjátok az Isten tisztelet itt a kávézóban. Jó? Tehát ki van vetítve, lehet hallani. De nem is látom, hogy gyerekek, nincsenek gyerekek most. Már ott vannak már. Jó, hát akkor nagyon jó. Hát az már meg van oldva. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon jó látni új arcok. Hadd kérdezem, hogy ha valaki először van itt ma reggel, tegye fel a kezét, legyen szíves. Látom, hogy fár, hogy nem kell bemutatkozni, de nagyon örülök, amikor újak vannak. Nagyon jó lenni együtt az Isten házában, kávézóban. Ma reggel folytatjuk a mi sorozatunkat, amiben vagyunk. A Máté evangéliumot visszük szeptember óta, és ma reggel a 20. fejezetben vagyunk, még mindig a 20. fejezet, az a harmadik alkalom, hogy a 20. fejezetben vagyunk. És ha követtek ezt a fejezetet, akkor arra olvastunk az elmúlt hetekben, hogy Jézus és a tanítványok, ők utan vannak Budapest felé, majdnem, nem Budapest felé, Jeruzsálem felé. Mennek, ugye? És Jézus nagyon jól tudja, hogy mi az, ami hamarosan fog történni vele. És el is mondta a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe fogunk menni, és ezek a fő papok, ők meg fognak engem kínozni. És a keresztre fognak engem feszíteni. És részletesen elmondta neki, hogy mit fog vele történni. Sőt, azt is mondta, hogy fel fog támadni a halálból. Tehát Jézus tudja, nagyon jól tudja, hogy kevés az idő, amivel tud tölteni a tanítványokat. Nagyon kevés az idő, és még sok mindent szeretne elmondani nekik, mielőtt ő visszatér az atyához. Tehát gondoljunk bele, Jézus tudja, hogy ezek a fiatalok, mondhatnák, hogy 20 pluszosok. De tényleg fiatalok ezek a tanítványok, ugye? És tudja, hogy ők lesznek hamarosan, pár hónapon belül ők fognak vezetni Jézusnak az egyházát. Jézus tudja, hogy elindul egy mozgalom, és ez a mozgalom terjedni fog, mint a tűz, át fog lépni országokat, rengetegen, sok-sok ezeren fognak megtérni, és itt lesznek ezek a fiatal 20 pluszok tanítványok, akik fogják vezetni az egészet. Tehát erről szólnak ezek a tanítások, hogy Jézus szeretne felkészíteni ezt a csipet csapat, hogy ők lesznek a vezetők, ők fognak prédikálni, ugye? Tehát ők lesznek hamarosan az apostolok. Az emberek fognak őhozzájuk fordulni, mivel Jézus Krisztus nem írt le semmit. És ő rájuk bízta, hogy ez a mozgalom tovább menjen. Ami nagyon szeretem Jézusban, az, hogy ő mindig felhasznál alkalmakat, amikor az emberek oda mennek hozzá beszélni, akkor megy egy beszélgetés, és Jézus felhasználja mindig, hogy a tanítványok hogy tudja, hogy ők figyelnek, és ők tudjanak tanulni attól a beszélgetéstől. Tehát 2 hét ezelőtt azt láttuk, ugye, amikor egy gazdag ifjú oda ment Jézus Krisztushoz, ugye? És ez benne van ebben a sorozatban. Mik azok az utolsó leckék, amit Jézus akar tanítani ezek a tanítványoknak? És arra szólt az alkalom, amikor beszélt a gazdag ifjúval, hogy azok, akik a világban az első helyen, a gazdagok, a vallásos emberek, akik azt gondolják, hogy a saját szemükben ők igazok, ugye? És Jézus abból a beszélgetésben azt mutatta meg a tanítványok, hogy azok, akik az elsők a világban, ők lesznek az utolsók. Ők lesznek az utolsók. Azt is megértették ettől a beszélgetéstől, hogy az üdvösség az csak kegyelemből lehet. Csak kegyelemből üdvözülünk, ugye? Mert képtelenek vagyunk betölteni, vagy betartani az Istennek a törvényét. És ez mind kijött a gazdag ifjú beszélgetésből, hogy csak kegyelemből van az üdvösségünk. És múlt héten azt látunk, hogy Jézus tanított egy nagyon furcsa példázatot a szőlőművesekről és a nagy lelkű gazdáról. Emlékeztek erről? És ebben a történetben Jézus azt akarta tanítani, hogy azok, akik az utolsók a világban, ők lesznek az elsők. Ugye? Emlékeztek erről? Hogy azok, akik tudják, hogy Isten előtt nekik nincsen semmi érdemük, ugye? Nincs semmi érdemük, azokból lesznek az elsők. Pontosan az ellentét, mint a vallásos emberek. És arra is kijött abból a példázatból, hogy Isten az, aki mindig jó. Ő az, aki mindig kegyelmes és mindig irgalmas velünk. Isten az, aki mindig bánt a mi szükségleteink szerint. És ez mind kijött ebből a példázatból. És így lesznek az utolsók az elsők, aki ezt nagyon jól tudják, hogy kegyelemről van, kegyelemre vagyunk szorulva. És most Jézus felhasznál egy másik beszélgetés, és folytatja ezt a témát, amiről beszélünk itt, hogy az Isten országában mindent a fején fordítva van, minden a fején, úgy kell ezt mondani? Feje tetejére van fordítva? Állítva. Fején tetején van állítva. Nem, fején, bocsánat, ezt kellett volna készítenem kicsit jobban. De értetek, hogy minden fordítva van, ahogy működnek a dolgok a világban. Jézus most arra fog beszélni, hogy mit jelent nagyjá lenni, vagy elsőnek lenni az Isten országában. Erről lesz szó a mai napon. Ezt a címét adtam a prédikációnak, hogy aki nagy akar lenni, vagyis az első az Isten országában, az bátran jöjjön. Az bátran jöjjön. Tehát olvassuk fel ezt az izgalmas beszélgetést, és imádkozzunk. Tehát Máté 20. fejezet, 20. verstől 28. vers.
Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt. Mondd, hogy melletted üljön az én 2 fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek. Kiíhatjuk. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a 2 testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adja váltságul sokakért.
menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük a reggeli igét, és hiszünk és tudjunk, hogy szeretnél szólni hozzánk ma reggel. Köszönjük, hogy olvashatunk Jézus Krisztusról, az egyszülött fiadról, ahogy beszélt a tanítványokkal, ahogyan foglalkozott velük. Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, hogy szólj ugyanúgy hozzánk ma reggel. Hiszünk, hogy a te igéd az élő és ható. Hiszünk, hogy hat a mi szívünkre. Nagyon kérlek, hogy ma reggel, de szent lelkeddel puhíts meg a mi szívünket. Szólj hozzánk. Engedj, hogy megértsük ezt a textust. Engedj, hogy megértsük, hogy mit szeretnél tanítani nekünk. És Úr Jézus Krisztus, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, hogy egyedül csak téged dicsérjünk az egész életünkkel. Így szólj hozzánk, Úr Jézus, látod, hogy mennyire szükségem van a te kegyelmedre, hogy ezt tudjam hirdetni, hogy érthető legyen mindenki számára. Nagyon kérlek, hogy segíts, küldd el a szent lelkedet, hogy tudjam ezt az igét hirdetni, hogy érthető legyen mindenki számára. Így légy irgalmas velünk, szólj hozzánk a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Oké, de hát Jézus két dolgot emel ki ebben a beszélgetésben vagy textusban. Az első az, hogy a felfelé vezető út elsőnek lenni, az lefelé megy. Ez az első. A lefelé vezető út szolgálni és szenvedni, az fölfelé visz. Oké, ez az az én két pontom. Nézzük meg az elsőt. A felfelé vezető út elsőnek lenni, az lefelé megy. Az lefelé megy. Tehát János és Jakab anyukája szeretne, hogy az ő két fia üljön Jézus mellett az első helyen az Isten országában. Jó, ezt olvassuk a 20. vers és a 21. versben. Akkor oda ment hozzá Zebedeus fiainak anyja, és fiaival együtt leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mond, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Hú, nem semmi. Nagy kérés ez, amit az anyuka kér az ő két fiért. Lehet ezt mondani, ez egy tipikus büszke anya, tipikus szülő, aki büszkező gyermekére. Értjük ezt, amit ő akar itt kérni Jézus Krisztustól. De Jézus tipikus módon válaszol egy kérdéssel, és tereli az ő figyelmüket valami teljesen másra. Nézzük meg, hogyan válaszol egy kérdéssel a 22. versében. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, hogy mit kértek? Ki ihatjátok-e azt a porat, amit én fogok kiinni? Tehát felteszik egy kérdést nekik, és beszél a szenvedésről, hogy ők fognak szenvedni. És a tanítványok hogyan válaszolnak erről? A tanítványok, ők még fiatalok itt, és nagyon naívek, és könnyedén válaszolnak. Hogyan válaszolnak? Hát persze, semmi gond. Kis szenvedés az még belefér, semmi gond. 22. vers folytatjuk. Ők így feleltek, kiíhatjuk. Semmi gond, ez nem olyan nagy dolog. És Jézus fél mondatban reagál, és megmondja nekik, hogy valójában fogtok szenvedni, mint én. 23. vers. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan. Igen, fogjátok ezt kiinni az én poharamat, fogtok szenvedni. Csak említette csak röviden nekik. És miután beszélt a szenvedésről, csak utána beszélt arról, hogy ki fog ülni az ő jobbján. Folytatja itt a 23. versben. De hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Tehát többiek mivel ők hallgatják ezt a beszélgetést, és ők is fiatalok és naívak, és ők is első akarnak lenni az Isten országában, haragudnak rájuk, mert azt gondolják, hogy Jézus ezt fogja adni nekik, hogy ők fognak ülni az első helyeken. És mit is kérdeznek tőle, vagy mit, hogyan reagálnak a 24. versben. Amikor ezt meghallotta, a többi 10 megharagudott a két testvérére, mert ők akartak lenni az első helyen. És akkor Jézus mit is mond? Hát Jézus nagyon jól látja az ő büszke és naív szívüket, és nagyon jól tudja, hogy ezek a fiatal férfiak az anyukájukkal beleértve még mindig nagy álmuk van, hogy híresek legyenek. Arról álmodoznak, hogy fontos és értékes vezetők legyenek Jézus Krisztus mellett. De Jézus Krisztus nincsen ezen meglepődve, mert nagyon jól tudja, hogy így működnek a dolgok a világban, ami bűnös szívében lakozik ezek a naív és büszke gondolatok. Jézus tisztában van, hogy így működnek a dolgok a világban. 25. vers. De Jézus magához hívta őket, és azt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak a fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. Tehát a világban az uralkodók és a vezetők ugye nagyon szeretik a tekintét, és szeretik ugye a hatalmat. Szeretnek uralkodni mások fölött, és nagyon jó érzés uralkodni, nagyon jó érzés parancsolni másoknak, és hogy mások kiszolgálnak téged, ugye? Irányítani, kontrollálni másokat, az egy nagyon nagy kísértés. Az egy nagyon nagy kísértés mindannyiuknak, lelkészeknek beleértve. Aki toppon van, az első helyen van, politikai világban, egy cégnél, nagyon nagy esélye van, hogy az illető gőgös, vagy büszke. Nagy esélye van, hogy másokat kihasznál, hogy neki legyen jó. Ez a kísértés minden vezetőnek. Egy vezető könnyen használja a pozícióját, hogy építse fel az ő saját identitását, építse fel a saját karrierjét, hogy érezze magát, hogy ő fontos és értékes, hogy mások fölnézzenek rá, hogy tiszteljenek őt. És pontosan Jézus, pontosan ettől a mentalitástól szeretne óvni a tanítványokat. Jézus tudja, hogy ez lakozik minden embernek a szívében. És Jézus ettől szeretne óvni őket. Jézus nem szeretne, hogy az ő egyháznak a vezetői olyanak legyenek, mint a világi vezetők. Jézus építi az ő egyházat, és tudja, hogy büszke vezetők a legnagyobb kárt tudnak okozni egy cégnek, de különösen az Isten egyházának. Jézus nagyon jól tudja, hogy egy rövid időn belül, ugye, egy pár hónap múlva ezek a 20 pluszos fiatal vezetők lesznek, és nekik lesz hatalmuk, nekik lesz tekintélyük. Az emberek hozzájuk fognak fordulni, de gondoljunk bele. Egy pár hónap múlva, nem is tudom, hogy mennyi idő pontosan ettől a pillanattól, de egy rövid idő alatt az evangélium fog terjedni, és az egész súlya a kereszténységnek, ahogy el fog kezdeni az egész, ezek a fiatal, úgy, mint a Marci, kicsivel idősebb, mint a Marci, hogy ők lesznek a vezetők. Jézus Krisztus az egyházának? Wow! Milyen nagy kísértés az egy fiatal embernek, hogy büszke váljon. Tehát Jézus így csak említette nekik, hogy szenvedni fognak. Amikor azt mondta neki, hogy az én poharamat kiiszották, kiisszátok ugyan, de a szenvedés egy kulcs szerepe van minden egyházi vezetőnek az életében. Jézus Krisztus ugyanazt mondta az apostol Pálnak az Apcsel 9. fejezetében. Amikor az apostol Pál megtért, ott olvasunk, hogy Jézus megmondta neki már, hogy meg is fogom mutatni neki, hogy mennyire kell szenvedni, hogy az Isten országa terjedjen. Tehát Jézusnak célja van a szenvedéssel, hogy valaki váljon hasznos eszköz az Istennek az országában. Jézus Krisztus országa és az ő egyháza fog terjedni, és fog növekedni világszerte, de Jézus csak olyan vezetőket tud használni, akik alázatosok. És emiatt Jézus megígér minden vezetőnek, minden vezetőnek, hogy készüljön fel a szenvedésre. Aki első akar lenni, jöjjön bátran! Jöjjön bátran, és készüljön fel erre. Tehát ez egy jó dolog vezetőnek lenni, vezetni az Isten népét, de soha nem szabad elfelejteni, hogy a felfelé vezető út elsőnek lenni, az mindig lefelé visz a szenvedéshez és a szolgálat részéhez. Isten mindig megengedi a szenvedést az életünkben, hogy ne legyünk büszke, hogy alázatban tartson minket. Szeretném, hogy megnézzünk, Tomi, légy szíves, lapozzál kicsit, a 2. Korintus 12. És az elmúlt napokban, emlékszem, amikor megtértem, valahogy ezek a verseket a fejemben tartottam, és most a kutyus sétálásban nagyon jó volt ezeket újra hozni fel. És ezekről gondolkozni. És csodálatos, amit itt Pál mond ezek a versekben. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövés adott a testemben. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozik el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozik bennem. Még? Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor én erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Wow, ezek a szövegek, ez könnyen lehet megérteni, de nagyon kemény, hogy mit? És ha visszamenjünk, Tomi, a 7. vers, az előtte való vers, amit valahogy lemaradt itt, de arra beszél Pál, hogy mivel az Isten megmutatta magát nekem, mivel megértette velem az evangéliumot, mivel ezek a dolgok megértettem, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövést adott a testembe. De ez mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyiunk, aki ismerjük az evangéliumot. Az Isten kijelentette neked az igazságot. Hogy el ne bizakodjunk. Hogy ne legyünk gőgösök, mert mi tudunk valamit. Gondoljunk ezek a tanítványokról. Mindenki fogja felnézni rá, ja, ők voltak Jézussal. Ők a tanítványok. Ja, ott van Péter. És olyan könnyű válni büszke egy fiatal vezetőnek, vagy bárkinek. És Pál itt mondja, hogy ne legyek gőgös, mivel ezek a dolgok az Isten kijelentette nekem, az Isten hozza ezek a szenvedések és nehézségek az én életemben. És emiatt, amikor gyenge vagyok, akkor tudok dicsekedni az Istenben, mert az ő erő az teljessé válik az én életemben, amikor gyenge vagyok. Most egy kicsit gyengének érzem magamat, de azért, mert későn maradtam fent, mert tegnap este volt egy esküvő. De ez milyen kis gyengeség ahhoz képest, amit Pál en keresztül ment. És Pál azt mondja, hogy dicsekszem a gyengeségében. Örömet okoz nekem, amikor mások meggyalázzák, és mások kritizálják engem. Ezek a bántalmazások, én nem baj, mert az Isten az ereje akkor jelenik meg az én életemben. És Isten mindannyiunknak akarja átvinni ezek a leckéken. Megmutatta nekünk az evangéliumot. De Jézus Krisztusnak nagyon-nagyon fontos a mi karakterünk. Főleg azok, akik az első helyen akarnak lenni. És annyira fontos a mi karakterünk, hogy ne legyünk büszkék, tüvist ad a mi testünkben. Küld valamilyen, hogy is mondta, hogy a sátán angyala, hogy gyötörjön. Nem tudjuk, hogy ez mi lehetett, de felsorolja rengeteg probléma az életében, nehézség az életében. Jack Miller, aki a fiúság anyagot volt az írója, vagy aki létrehozta az egészet, azt szokta mondani, hogy örüljél a gyengeségeidnek, mert Jézus adja a szent lelket, és használni fog téged, amikor gyenge vagy. Örüljél, hogy mennyire gyenge tudsz lenni. Örüljél annak, mert akkor fog Jézus téged használni. Tehát Isten így nevel minket, mindannyiunk, hogy tanuljunk meg bízni benne. Ne bíznunk saját magunkban, a saját erőnkben. Isten kegyelmére vagyunk szorulva minden egyes napon. De Isten mindig felemel minket nap, mint nap, és azt mondja nekünk, hogy az ő kegyelme az elég, az elég. Ez a lecke. Tehát az első lecke Jézus Krisztustól ezek a fiatal tanítványoknak, a leendő vezetőknek, hogy rátok fogom bízni az egyházat. És rátok ez a tekintélyetek miatt, hogy nektek lesz ez a tekintély, és hogy ne legyetek büszkék, szenvedni fogtok. És ők nagyon sokat szenvedtek. De így formáltak az ő karakterüket. Nézzük meg a második lecke. A második lecke, amit szeretne Jézus tanítani nekik, az, hogy a lefelé vezető út, a szenvedés és a szolgálat, az mindig felfelé visz, mindig felfelé visz. De nézzük meg a 26. vers és a 27. vers. Tehát a lefelé vezető út. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, fölfelé visz, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rab szolgátok. Tehát Jézus bíztatja őket, hogy igen, merjetek nagyjá lenni, merjetek az elsőnek lenni, de Jézus folytatja, hogy az igazi vezető az, aki szolgál, aki olyan, mint egy rabszolga, olyan, mint egy rabszolga. És Jézus utána elmondja a következő vers, hogy ilyen az ember fia, tehát ő beszél magáról. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Tehát Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon köztünk. Jézus tanította, és meg is mutatta a lenyűgöző leckét az ő saját életével, az ő fiatal tanítványainak, hogy mit jelent szolgálnak lenni. Mit jelent, hogy néz ki, amikor valaki szolgál másokat. De ez a természet ellenes folyamat, ami ellene megy a mi büszkeségünknek, hogyan válhat valóságra a mi életünkben? Hogyan tanulhatunk meg ezt a kemény leckét? Hallottam egy nagyon jó idézet, amikor elvittem Csengét az egyetemre múlt évben. És azon a nyílt napon több professzor felszólalt, és az egyetem elnök felszólalt. És az egyik mondta, legyedzeteltem, hogy a tanulási célja a Covenant Egyetemnek, ahol Csenge jár Tennessee-ben, nem csak az, hogy a diákok megtanulják minden, ami jó, szép és igaz, hanem hogy megszeressék. Hogy megszeressék minden, ami jó, szép és igaz. De nem elég csak megtanulni az életben, hogy mi az, ami jó, szép és igaz, hanem az a cél, a tanulása, hogy ezek a diákok hogy megszeressék ezek a dolgokat. Jézus hasonlóképpen nem csak azt akarja, hogy minden szülő, mindenki, aki vezető, minden, aki szülő, tanár, főnök, menedzser, presbiter, politikus, lelkész, mindenki megtanulja másokat szolgálni, és nem uralkodni fölötte. Hanem Jézus azt akarja, hogy mi a szívünkből, szeretetből akarunk másokat szolgálni. Nem mint kötelesség, hogy ezt kell csinálni, mint keresztény vezető, hanem azért, mert alázatosak vagyunk. És a szívünk szenvedélye az, hogy az Isten ország terjedjen. És nem a mi kis birodalmunk, ugye? Nem az én kis királyságom, hanem Istennek az országa terjedjen. Most a kérdés ma reggel, hogy hogy történik ez a változás a szívünkben? Nem csak a viselkedésünkben, hanem a szívünkben, hogy megszeressünk Jézusnak a fején fordított hatalomrendszert, ami nagyon másképpen néz ki, mint a világ. Ez az egész emlékezteni kell magunkat, hogyha arra vágyunk, hogy a munkánkból, vagy az elismeréstől fontos embere válsz, ha ez valahogy benned van, és észreveszed, hogy a munkától szerzed az identitásod, hogy fontos embere, hogy értékesnek érzed magadat a munkától, vagy hogy elértél egy olyan pozíciót, hogy mások felnéznek rád, vagy tisztelnek téged. Amikor a munkád, a karriered, az elismerésed, válik bálvány, akkor ez a bálvány, a Biblia arra beszél, hogy ha ezt imádod, pedig arra énekeltünk, hogy csak az Istent akarunk imádni, de amikor ezek a dolgokat imádjunk, akkor ezek a dolgok fognak minket felemészteni, és tönkretenni fognak minket, és mindenkit körülöttünk. Ha a karrieredért élsz, vagy ha én a karrieremért élek, vagy a hatalomra vágyunk, a fontosság hajt téged, vagy engem, akkor egy idő után munkamániákosok leszünk. És a lelkünkben nagyon nagy kárt fogunk vallani. Olyan leszünk, mint egy függő betegség. A munkád lesz a kábítószered. És ez az igazság, és azért direkt így mondtam, ez igaz minden egyes emberre. Igaz egy lelkészre. Nagyon. Jézus így tanítja a leendő vezetők. Vigyázzatok! Tim Keller nagyon sokat beszél erről, és azt mondja, hogy egy lelkésznek igazán nem is tudja szétválasztani magát a szolgálattól, mert 24 óra benne vagy. Nem is tudsz egy külön identitást tenni magának, és azért kell nagyon ezen dolgozni, hogy az én identitásom Krisztusban van, nem a szolgálatomban. Mert ha a szolgálatomban van, akkor tönkre fogok tenni nem csak a magamat, és nem csak a családomat, az egész gyülekezetet fogom tönkre tenni. Jézus bíztat minket, és megmutatja nekünk, hogy hogyan szabadulhatunk meg a bálványimádó szívtől. Hogyan válhatunk olyan emberek, aki szenvedélyesen másokat szolgálnak, és nem törődnek a saját dicsőségünkkel. Lehetséges? Hiszem, hogy lehetséges. Hogy mutassam egy pár képet az olimpiáról. Nagyon büszkék és nagyon örülünk a magyar, nagyon sok érmet, amit a magyar atléták szereznek. De hogy mutassam nektek két példát, amit látom. Ez Sydney McLaughlin. Egy pár nap ezelőtt ő megnyerte a 400 méter futás nőknek, ahol át kell ugrani dolgokon, és ő lett az első a világon, nem tudom, hogy kell mondani, de ő lett az első nő a világban, aki 52 másodperc alatt tudta ezt végigfutni. Hihetetlen. Ez volt az ő mondata, miután ezt megcsinálta, az aranyérmet szerzett. Hadd kezdjem azzal, hogy hatalmas öröm, hogy nem csak a nemzetemet képviselhetem, hanem Isten országát is egyben. Ami az enyém Krisztusban, az sokkal fontosabb annál, amit elérek, vagy éppen nem az életben. Nem az én megelégedésem miatt, hanem az ő dicsőségért. De ő ezt átélte, nagyon jól tudta, hogy ő mit kapott Krisztusban, és Krisztusban van az ő identitása. Lemegy a vállára a stressz, a nyomás, hogy neki kell futni az ő saját dicsőségét, és azt mondja, nem az én saját dicsőségemet futok, hanem az Isten dicsőségét futok. Hogy mutassam egy másik példát. Tatjan Schoenmaker, dél-afrikai. Ő is aranyérmet szerzett, és világcsúcsot úszott a 200 méter mellúszásban. És ő is éppen imádkozik, és rá van írva az ő sapkára Soli Deo Gloria. Tudja, hogy a talentumokat, amit ő kapott, az Istentől kapta. És ők akarnak az Istent képviselni. Milyen szép, milyen nagy dolgok ezek. Nem vagyok úszó, se futó, se atléta. De az Isten egyre jobban helyezi ezek a gondolatok az én szívemre, ezek a leckékek, hogy mit jelent Isten dicsőségére élni. És Isten használja a miatyánk imádságot az életemben. Miatyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te országod. Vagy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mit jelentenek ezek a mondatok, amit csak olyan könnyedén kimondjuk, amikor mondjuk ezt az imádságot? Miatyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, hogy a te neved legyen nagy, hogy te legyél híres, hogy az egész életük az Isten dicsőségére szóljon. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, ne legyen meg az én akaratom, ne én valósítsam meg az én kis királyságomat, hanem hogy az Isten ország terjedjen, hogy ez legyen a legnagyobb vágy az én életemben, szívemben. hogy az Isten ország terjedjen, hogy minél több ember találkozzon, ismerjen az Úr Jézus Krisztussal. Hogy élünk a közös jóra, élünk az Isten dolgáért, nem a mi saját kis dolgunkért. Erről szólnak ezek. Isten bíztat minket, hogy ez legyen a szenvedésünk, hogy mások lássák az Isten dicsőségét. Hogy az Isten legyen híres. Most ez hogy néz ki egy vezetőnek az életében, amikor az Isten dicsőségét akar élni, és tudja, hogy akarok másokat szolgálni. Hát csináltak egy hatalmas nagy kutatást, és az volt a címe, hogy From Good to Great. Tehát arról szólt ez a kutatás, hogy egy vezető hogyan válhat nagyon jó vezető. Tehát a jó vezetőből hogy válhat nagyon jó vezető. Tehát mit csináltak ezek a legjobb vezetők? Mitől válik valaki nagyon jó vezető? És ez a világi kutatás egyértelműen megmutatta, hogy Jézus Krisztusnak igaza van. Igaza van Jézus Krisztusnak. A legjobb vezetők azzal töltik az időket, és az erőket, és abban fektetnek, hogy azok, akik alul dolgoznak, alulról vannak, hogy ezek a vezetők, akik a toppon vannak, arra dolgoznak, az az ő céljuk, hogy felemelni azokat, akik alul vannak. És képeznek őket. Belefektetik az energiát az emberekben, hogy ők tudjanak fejlődni, erősödni, megtanulni mindent, ami nekik kell tanulnia, hogy nagyon jól csinálják a munkát. És amikor ezek az emberek, aki a főnök alatt van, és tudják, hogy a főnöknek ők nagyon fontosak, és szeretve vannak, és a főnök minden megtesz értük, akkor az egész cég nagyon jó irányba kezd haladni. És amikor ezek az emberek tudják, hogy nem a profit a legfontosabb, vagy a pénz a fontosabb, mert az emberek fontosak, akkor ezek a cégeknek az egész légkör nagyon-nagyon megváltozik. Ezek a nagyon jó vezetők, akik belefektetnek másokban, magyarul kiszolgálnak azok az embereket, akik aluttuk vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye az évek gyorsan telnek. Múlt héten volt a szülinapom. 55 éves lettem. Wow! Emlékszem, amikor befejeztem a középiskolát. Hova mennek ezek az évek? Gyorsan telnek az évek. És egyre erősebb a feeling bennem. Egyre erősebb a szenvedély bennem, hogy szeretnék másokat kiképezni. Hogy másokat tudják szolgálni az Istent. Mert hiszünk, hogy minél több ember van kiképezve, akkor az Isten ország terjedni fog. Ha csak egy ember csinálja ezt, ebből nem lesz semmi. Tehát körülbelül itt fogunk tartani 10 év múlva, vagy 15 év múlva, amikor nyugdíjba megyek. Borzasztó belegondolni. Nekem rövid az idő, nem mint Jézus Krisztus, akinek csak egy pár napja volt. Nekem még van időm. De az Isten ezt helyezi a szívemre egyre jobban, hogy másokat felemelni. Másokat kiképezni, másokat szolgálni, erősíteni, bátorítani, hogy de tudod ezt csinálni. Menni fog, csak ki kell képezni. És remélem, hogy emiatt, hogy ősztől sok minden fog változni. Remélem, hogy a COVID után leszünk, és akkor tudjunk képzést csinálni. Az első képzés, amit beletettem a prédikációban, ez nem egy hirdetés, hanem szeptember 4-én lesz. Ez az az első gyerek tanító képzést, amit fogunk végezni a gyülekezetünkben. Miért? Mert eddig sok gyerek jött, és annyira hálásak voltunk, hogy bárki vigyázzon a gyerekekre, Isten tiszteletre, és kimondtuk, hogy megvannak, elő van készítve a leckék, nem olyan nagy dolog, bárki tudja ezt csinálni, mondjam, csak kinyitod a füzetet, és már mehetsz. Köszönjük szépen, mert olyan nagy szükségünk van. Ezek a gyerek tanítókra én nem soha többet nem fogom így hirdetni a gyerek tanítót. Az egyház jövőre nézve ennél fontosabb munka nincs, hogy valaki képez és tanítja a gyerekeket jól. Könnyű ez? Nem. Nagyon-nagyon nehéz, egy ószövetségi textust kinyitni, és megtalálni Jézust, és magyarázni a gyerekeknek, hogy ez az ószövetség sztori hogyan fejeződik be Jézus Krisztusban. Szerintem az egyik legnagyobb kihívás bárkinek, aki itt van most. Legnagyobb kihívás. Szükségünk van képzett emberekre, aki vállalják, hogy ezt meg fogom tanulni. Szeptember 4-én lesz az első alkalom. Előveszünk a leckéket az egész fél évre, és végig fogunk menni. Itt van Krisztus. Itt tudsz eljutni Krisztushoz. Ez a sztori erről szól, de itt van Krisztus. Tehát fogjátok kapni egy vázlatot, hogy kell ezt csinálni. Tehát szeptember 4-én hívom, aki nagy akar lenni az Isten országában. Aki akar szolgálni, gyertek. Lesz egy megbeszélés, már beszéltünk Lajossal. Ez a nap arról szól, hogy ki fog mikor tanítani. De mai napon nem is volt gyerekvigyázó, gyerektanító. Nekünk nagyon szükségünk van gyerektanítókra. Képzett gyerektanítókra. Legfontosabb szolgálat a jövőre nézve. A gyülekezetben mi a legfontosabb szolgálat most? Azok a kis csoportvezetők. A kis csoportvezetők. A kis csoportvezetők, úgy látom őket, mint az alpásztorok. Mert levezetni egy kis csoport beszélgetés nem arról szól, hogy azok a kérdéseket, amik küldök minden hétfő, csak felsorolod, vagy felolvasod a kérdéseket, és megbeszéltek, és imádkoztak, és mindenki hazamegy, ugye? Kis csoportvezető lenni azt jelenti, hogy foglalkozok azok az emberekkel, aki az én kis csoportomban vannak. És rengeteg kérdésük van, rengeteg probléma van. És olyan könnyű rossz tanácsot adni valakinek. Olyan könnyű lehet elszúrni a dolgokat, és rossz irányba. És milyen nagy felelősség, amikor valaki fordul hozzád, problémám vannak az életemben, mit csináljak? És azért szeptember 15-től 17 lesz az első lelki gondozó képzésünk. Egy háromnapos intenzív képzés lesz, hívtok egy professzort Amerikába, és gyűjtünk azok az emberek, akik azt mondják, hogy igen, úgy érzem, hogy az Isten arra hív engem, hogy foglalkozok az emberekkel. Hogy lelki gondozom az embereket. Minden kis csoport vezetőt akarunk ide terelni. És ebből még lesz két alkalom a következő két évben. Tünni és Tommy nagyon benne vannak ebben a képzésben. És akarunk összefogni egy csapatot, és együtt képezni magunkat, és megbeszélni ezeket nehéz eseteket, hogy hogyan tudunk jól tanácsot adni az embereknek, hogyan lehet őket terelni Jézus Krisztusra. Szeptember 15-től 17. Gyertek! Aki akar csoportvezetőnek lenni. És félek olyasmit mondani, hogy ez kötelező, ha kis csoportvezetők akarsz lenni? Kötelező, hogy ha akarsz gyereket tanítani, ott kell lenned? Milyen borzasztó szó, kötelező. Nem akarom kötelező tenni semmit. Remélem, hogy tele leszünk, mert mindenki akar ott lenni, mert szenvedélyesen akarja terjeszteni az Isten országát és hirdetni az evangéliumot. És ezen kívül még lesznek más képzési alkalma, amíg most nem akarok még belemenni. Befejezve, hogyan tudunk egyre jobban, szenvedélyesen élni az Isten dicsőségét, hogy a szívünk legnagyobb vágya az legyen, hogy az Isten országa terjedjen. És úgy látni magunkat, mint egy rabszolga, aki másokért él. Hogy lehet ez? Hogy valósul a mi életünkben? Az angol nyelvben úgy szoktuk mondani, hogy how low can you go? Milyen mélyre tudsz menni? Milyen mélyre tudsz menni? És csak az tud a mélyre menni, aki tudja, hogy Jézus Krisztus az, aki felemeli őt. Mersz rabszolgává válni, mert tudod, hogy Jézus Krisztus ott fog találkozni velem. És ő az, aki felemel engem. Tehát Jézus Krisztus jött a világba, nem csak mint egy példakép, és megmutatni nekünk, hogy mit jelent szolgának lenni, de légy szíves, Tomi, nézzünk meg, és fejezzünk be a 28. vers, amit az előbb nem fejeztem be. Így mondja Krisztus, hogy azért jött el a világba. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adja a váltságok sokakért. Igen, Jézus Krisztus az, aki ő az első helyen volt, ugye? Ő az, aki az Isten jobbján ült. És ő az, aki elhagyta az egészet. És ő az, aki eljött közénk, és megalázta magát, porig megalázta magát. Jézus hív minket, hogy mi ugyanazt csináljunk, és kövessünk őt, mert ő a példakép nekünk. Ez róla szól. És ő az, aki szenvedett. De ő szenvedett, nem csak mint egy példakép, hanem ő szenvedett, értünk, és miattunk, és helyettünk. Ő megváltott minket, és adta az ő életét, értünk, hogy megváltson minket a mi bűneinktől. Mert a mi bűneink, a mi szívünkben lakozik minden bűn, minden büszkeség, hogy én akarok az elsőnek lenni. És mi hátat fordítottunk Istennek. De elküldte az ő egyszülött fiát, értünk, hogy meghalt. És ő, mit csinált Jézus Krisztus? Ő az, aki kiitta a poharat. Milyen pohárról van itt szó, az a pohár, amit említett az előbb? Hát az a pohár, amit ő itta, az az Isten haragjából volt tele. Az Istennek a ítéletét a mi bűneinkre nézve. És Jézus Krisztus azt mondja, vállalom. Vállalom azt a büntetést, ami Tomi megérdemelt. És hogy a Tominak nem kell szenvednie, én megiszom azt a poharat. És Jézus Krisztus magára vette az Istennek az igazságos ítéletét. És így, amit maradt Tominak, amikor az Isten az ő engesztelő áldozatra néz, akkor a Tominak a bűnei meg vannak bocsájtva, el vannak törölve. És most Krisztusnak az igazság az övé. És mint Tomi, és mint minden keresztény, most a mi identitásunk Krisztusban van. Milyen nagy dolog az, hogy tudhatjunk azt, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Isten lett az én atyám. Isten betölte engem az ő szent lelkével. Ő minden megad, amire szükségem van. Kegyelem és irgalom van felém minden egyes napon. Merjek megalázni magamat, mert ő felemel engem. Én tudok rabszolgává lenni, mert ő minden megad, ami nekem szükségem van. Ó, drága testvérem! Milyen nagy dolog lenne az, hogy mindannyiunkban az Isten betölt minket az ő szent lelkével, és szenvedésen akarunk szolgálni másokat, nem mert kötelező, azért, mert ő már mindent megadott nekünk. Amen. Menjünk az Úr elé, és csendesedjünk el. Gondolkozunk egy kicsit ezen, hogy miről szólt, ez mit szólt neked, és imádkozunk. Mennyi atyám, de látod, ami szívünket. És te látod, hogy a világ mint egy mágnes húz minket. Hogy az egész világ üzenete az, hogy legyél az első. Legyél fontos, legyél értékes is. Húz minket, hogy elhiszünk ezek a hazugságokat. De köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy megóvtál minket, és azt mondja, hogy azt ne tedd meg. És köszönöm, hogy nem akarod, hogy tönkre tegyünk az életünket, a családunkat, mindennyünket. És terelsz a mi figyelmünket arra, hogy merjünk követni téged. És köszönöm, ahogy Pál megköszönte. Köszönöm minden szenvedés és nehézség, amit hozol az életünkben, mert faragsz a mi büszkeségünkből, és tanítasz minket az alázatra. Úgy, hogy tanítottad a Pált és az apostolokat, a tanítványokat. Köszönjük, hogy annyira fontos neked a mi karakterünk. És köszönöm, hogy hívsz minket. Hívsz minket, hogy merjünk megalázni magunkat, és merjünk rabszolgává válni, és másokat felemelni. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, mint gyülekezet. Hogy legyen rengeteg gyerektanító, rengeteg kis csoportvezető, aki ki van képezve, rengeteg igehirdető, fiatal férfiak, akik kiállnak és hirdetik az igét, ki vannak képezve, az ő szívük dobog a te dicsőségedért. Hogy minél több ember Magyarországon, Budapesten megismerjen téged, hogy tudjon belépni a te országodban, hogy az üdvösséged megtaláljon. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk. Látod, hogy milyen messze vagyunk a céltól. Áld meg minket saját magaddal, az evangéliummal. Krisztus nevében. Amen.